Most a legfontosabbak következnek, a kicsik, a gyülekezetben a legfontosabbak. Először egy kis történetet hallgassatok meg, és akkor úgy tudom, hogy akkor énekeltek utána. Örömmel meghallgatjuk.
Hát most gyerekek, én nem is annyira történetet szeretnék nektek elmondani, hanem először azt kérdezem tőletek, hogy szeretitek-e az állatokat?
Igen.
Igen. És van nektek valamilyen állatotok otthon, ami...
Igen.
Neked nincsen. Neked mit van? Hörcsögöd van. És sok örömöd van benne?
Igen.
És nektek, valakinek, kinek van még valamilyen állata otthon?
Nekem cicátok van.
Cicátok van. Ezt képzétek el, az én fiamnak is van cicája, meg a feleségének. Most egyelőre úgy látjuk, hogy ő terrorizálja a családot, mert ő van a középpontban. Nem tudom, hogy nálatok hogy van. De azt hiszem, hogy ez mindegyikünkkel így van, hogy nagyon szeretjük a kis élőlényeket és állatokat. Aztán tudjátok, az emberek az utóbbi néhány száz évben annyira Istentől függetlenülten akartak élni, hogy azt mondták, hogy az állatokat nem is Isten teremtette, hanem azok úgy maguktól jöttek létre. És hát ennek már több mint 200 éve, amikor Londonban az egyik tudományos intézetbe valaki beküldött egy kis állatnak a kitömött példányát. És a tudósok, amikor meglátták ezt az állatot, akkor elkezdtek kiabálni, hogy ez egy hamisítvány, amit egy csaló úgy ragasztott össze, mert az állat, ez nagyon hasonlít a kacsára, de olyan, mint a róka, meg a hódra is hasonlít, ezt valaki, egy szélhámos úgy ragasztotta össze. Aztán utána megtalálták ezt az állatot Ausztráliában. Most ezt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Milyen állat, akkor tudtátok mondani?
Kacsacsőrű
emlős. Olyan a csőre, mint a kacsának. 5 fokos vízben úszkál Ausztráliában, hideg folyókat szereti. Tehát valamikor 5 fokra hűl le. És hát láttátok, hogy olyan karmai vannak, de ugyanakkor úszó hártyája is van az ujjai között. Aztán már sok mindent elmondanék róla, hogy milyen. Tojással szaporodik, mint a madarak. Látjátok? Tojással szaporodik. Élőhelyük, védettségük. Látjátok az úszóhártyát az ujjai között? Amikor úszik, akkor kibocsátja, és ezt egyedül ő tudja tudomásom szerint megcsinálni, hogy amikor ássa a földet, akkor be tudja húzni az úszóhártyát, el ne szakadjon. Azt hiszem, ennyi volt a vetítés.
Hát, csodálatos a teremtett
világ. Még azért hadd mondjam el, mert most mondanám el az ismertetőt, hogy mi történik ezzel az állattal. Képzeljétek el, hogy ez az állat, ez apró kis krillrákokkal, meg igen apró vízi élőlényekkel táplálkozik. De a zavaros vízben nem látna szemével, nem is foglalkozik vele, mert ő becsukja a szemét, és a torkán is egy ilyen bőr, erős bőr redő van, hogy ne kelljen sok vizet nyelnie. A csőre az arra való, hogy a két csőrt egymás fölött így mozgatja egymáshoz képest el. A csőrön 1000 furat van körülbelül, tehát lukak vannak rajta, és minden furatnál ott van egy kis jeladó, amikor lenyeli az állatot, akkor amikor kinyomja a vizet, mert a csőr az ilyen puha, tehát nem kemény, mint a kacsának, hanem puha bőr. És amikor összenyomja a csőrét, akkor a víz ezeken a lukakon kimegy, de a kis állat nem tud kimenni, mert ha oda megy a lukhoz, akkor egy szenzor érintkező, nem tudom, hogy építette be az Isten, lezár, és nem engedi ki az állatot. Tehát olyan, mint egy leves szűrőkanál, csak nem tud kimenni, csak a víz. A csőrét azért mozgatja egymáshoz képest, mert rádióhullámot bocsát ki, és a rádióhullám az élettelen tárgyról másképp verődik vissza, mint az élőlényről. És így ezzel a rádió hullámmal tájolja be, hogy hol vannak az élőlények, és szépen megeszi őket. A tojásait egy alagútba rakja le. Kimegy a folyóból, és a folyó partján elkezdi ásni az alagutat. Találtak 18 méter hosszú kacsacsőrű alagutat. Tehát egy nagyon hosszú alagutat épít, és annak a végében csinálja meg a fészket. Na most képzeljétek el, hogyha ez az állat vizes bundával, láthatok, ilyen szép bundája van, vizes bundával bemegy a lukon, hát milyen odvas lesz, meg ott nem tud elpárologni, milyen lesz. Úgy építi meg az alagutat, hogy olyan szűkre csinálja a bejáratot, hogy épp hogy át tudja préselni magát. És szárazra kicsavarja a bundáját. Hasonlít egyébként a kígyóra is, mert a hímeknek a hátsó karma mögött méregmirigy van, és így az ellenségébe belevágja, és így nem tudják elpusztítani. Tehát a dingó farkas volt a legnagyobb ragadozó ott Ausztráliában, még a dingó farkas is ártalmatlaná tudja tenni ezzel a méreggel. Tehát így tud védekezni. Aztán, amikor a tudósok találtak kicsiny kacsacsőrűeket, amik épp hogy kikeltek a tojásból, akkor azt látták, hogy a csőrének az elején 3 fog van. Rögtön mondták a latin nevét annak a dinoszaurusz fajnak, amelyikből származik szerintük a kacsacsőrű. Mikor valaki rájött, hogy dehogyis, hát azért van foga a kicsiny kacsacsőrűnek, mert valamivel ki kell nyitni a tojást. Mert a tojással madarak szaporodnak, és hát a madarak azok ki tudják nyitni a csibe, ugye van neki konzervnyitója a csőrén, az a ki tudja nyitni, de a kacsacsőrűnek nincsen. Igen. A kacsacsőrű kis csemete, ő maga nyitja ki ezt a tojást. Hát akkor most mi a helyzet? Magától jött létre a kacsacsőrű? Az Isten teremtette. Az Isten alkotta, ő eleve így tervezte el. Én azt szoktam mondani, hogy az Istennek van humorérzéke, hogy bemutassa az élőlények között, hogy mennyire nem működik az emberi okoskodás, hogy majd ezt kitaláljuk, meg azt kitaláljuk, de hogy is az Isten teremtette. De miért teremtett az Isten ennyiféle állatot? Mit gondoltok?
Hát, hogy szeressük.
Nagyon jó. Hogy mi is megtanuljuk szeretni az állatokat, de ő meg örömet akart szerezni nekünk ezzel a gyönyörű élővilággal, amit itt láthatunk magunk körül. Mondjad csak.
A tojásosat?
Igen, mert ráadásul képzétek el, hogy nem csak, hogy tojással szaporodik a kacsacsőrű emlős, tehát nem úgy szüli meg a kis állatot, mint a nyúl vagy a kecske, hanem tojásból szaporodik. De utána meg a kicsiny kacsacsőrű az édesanyja mellét, egész mellkasát nyalogatja, mert nem emlője van, hanem az egész mellkasa, így a bőre dobja ki a tejet. Az anyatejet. És azt nyalogatják le a kicsinyek, és így táplálkoznak. Na, hát ennyit akartam.
Köszönjük szépen.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és Máté evangéliuma első fejezetéből olvasok föl néhány, gondolom minnyájatok által jól ismert igeverset, mert ebből szeretnék kiindulni. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűnéből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szól: imi a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ugye itt az álmot, ahogy felidézi ez az ige, József álmát, és ezt a megjegyzést is hozzáteszi, hogy velünk az Isten. Amellett, hogy a küldetését is elmondja, hogy ő szabadítja meg az ő népét a bűnéből. Egy kicsit érdemes belegondolnunk abba, hogy mi is történhetett a mennyben, még az ember teremtése előtt. Ugye egyértelmű a Szentírás állásfoglalása, hogy mindhárom isteni személy öröktől fogva létezett. Ezt egyébként adventista úttörőink igen nehezen akarták megérteni. Nem tudom, hogy mennyi ismeretetek van erről. James White, Wegener, Jones, és az adventista lelkészek 90%-a nem hitt a Szent Háromság létezésében. Tehát azt elfogadták, hogy Jézus Isten fia, még talán azzal is szóba álltak, hogy az Ószövetségben is már szerepel, de az, hogy önmagában létező élete van, ezt nem tudták felfogni. Az 1800-as évektől, amikor kezdték jobban megérteni Jézust és küldetését, akkor döbbent rá erre két olyan lelkész, aki korábban nem tudta elfogadni, és döbbent rá arra, hogy Jézus valóságos Isten. És Jézus az isteni Szentlélek által győzött. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozott az Atyával együtt. És amikor Sátán, aki elsőséget követelt magának a mennyben, mindenképpen Krisztus helyére pályázott, és nagy valószínűsége van annak, hogy Sátán lázadásának az egyik kiváltó oka éppen az isteni terv megszületése volt, hogy megteremti Isten a földet, és rajta az embert. Mert figyeljük meg a zsidókhoz írt levélben, ahogy Pál apostol fogalmazza kortársainak. Mindenekután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és a valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ültetett a felségnek jobbjára a magasságban. És aztán sorolja fel Krisztus érdemeit, és hogy mennyire Isten volt, és azt mondja a második fejezet első versében, annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. És az előző fejezet utolsó verse pedig még ezt mondja, avagy nem szolgáló lelkeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Tehát úgy van bemutatva Krisztus, aki az angyaloknál sokkal magasabb. És úgy van bemutatva a második fejezetben, hogy ezt a sokkal magasabb pozíciót hagyta ott, értünk. És vált hozzánk hasonló emberré. És a soha el nem bukott angyalokról pedig azt mondja, vagy a nem szolgáló lelkeké azok, akik szolgálják, kiket? Akik örökölni fogják az országot. Amikor Isten a megváltás tervét véghez viszi, és az újjáteremtett földön lesz az egész világegyetem központja. Itt leszünk Krisztussal, a mennyei atyával együtt. akkor a bűneikből megszabadított emberek közelebb lesznek Istenhez, mint a soha el nem bukott angyalok. Ez nem tetszett sátánnak. Mert látta, hogy nem csak, hogy Krisztus nem tudja behozni, hanem a Krisztus által teremtett ember is magasabb lesz, mint ahol ő van. És ezért lázadt fel. Ugye ezt Ézsaiás könyvéből tudjuk, hogy fölibe helyezem ülőszékemet messze éjszakon. Miért nem tette azt az Isten, hogy akár egy angyalt küld el erre a földre? Egy el nem bukott angyalt. Hogy megváltson minket. Miért kellett neki emberré lenni? Olvassuk az egyik kis profétánál, hogy békesség tanácsa volt kettőjük között. Náhum proféta jegyzi ezt meg. Ebből kiderül ezekből az utalásokból, meg abból, amit Efézusi levélben és más helyen is olvasunk, hogy örök időknek előtte meghozták a megváltás tervét. Hogy a mennyei atya és Jézus eldöntötték, hogy nem hagyják annyiban az ember elbukását. És hogy ők megmentik, az örök életre megmentik. Az utóbbi hetekben, hónapokban a római levelet tanulmányoztuk. Hogy ezek a tanulmányok itt szombatonként, ez az egy óra, nagyon kevés ennek a levélnek a megértéséhez, és gondolom többen vagytok, akik már nagyon régóta ismeritek, olvassátok, és megint újabb és újabb rétegét és felületét és üzenetét látjátok meg ennek a hatalmas levélnek, amiről Luther Márton azt mondta, ha valaki a római levelet megérti, akkor ő tényleg igazán keresztény. De a levélből annyi minden kiderül. Kiderül például az, hogy az ember nem csak, hogy elbukott, hanem elbukott állapotában rögtön meg is fertőződött a bűnnel, sátán gondolkodás módjával, hiszen Ádám, aki rajongva szerette feleségét, Évát, mikor rádöbbent arra, hogy Éva mit csinált, ahelyett, hogy Istennél keresett volna megoldást, ő is Éva útjára lépett, hogy el ne veszítse. Mondanánk, hogy ez aztán a szerelem. És amikor jön Isten számon kérni Ádámot, akkor mit mondott? Az asszony, akit te mellém adtál, eddig tartott a szerelem. És sajnos ez azóta is így van, hogy az ember nem csak, hogy elkövette a bűnt, nem csak, hogy elszakadt az Istentől, hanem rögtön a bűnre hajló természet is az övé lett. És emlékeztek a Római Levél 7. fejezetére. Mikor Pál már mindent logikailag levezett, 6. fejezetben ott van, hogy ha mi meghaltunk Krisztussal együtt, akkor már nem uralkodik a bűn, hanem uralkodik a kegyelem. Mert a bűn zsoldja a halál, a kegyelem zsoldja pedig az örök élet. És a 7. fejezetben, mikor elkezdi magyarázni, hogy értette meg a törvényt, és megy tovább, hogy igaz, hogy a bűn alá vagyunk rekesztve, de én tudom, hogy az Isten törvénye jó, akarom cselekedni, és a tagjaimban ott van egy másik törvény, ami rabul át engem a bűnnek. Hogy segítsen rajtunk az Isten? Nem lett volna elég, ha csak angyalt küld ide. Nem is lehetett volna. Mert az angyalnak nincs önmagában létező élete. Ez csak Krisztusnak van. Neki kellett emberré lenni. De Krisztus, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozott, és aki angyalok tízezreivel, milliárdjaival volt körülvéve, és mindenkinek is szolgált, neki nem kellett a menny dicsősége nélkülünk. Amikor Jézus azt mondja, hogy atyám, mutasd meg az én dicsőségemet, ami volt a világ létele előtt, azt a dicsőséget, ez bizonyítja, hogy ő igenis dicsőségben élt. De neki nem kellett ez a dicsőség nélkülünk. Ő ennyire szeret minket. De arra is rá kellett döbbennie az embernek, hogy Jézus nélkül nem képes már szabadulni a bűnből. Miért nem tette azt az Isten, hogyha egyszer csak Jézus válthatja meg az embereket, akkor eljön erre a földre, és elmond minden tanítást, megérteti az emberekkel, és visszamegy a mennybe. Miért kellett a kereszthalál? Mert a kereszthalál nélkül mi hiába tudnánk, hogy mi a helyes út, először is nem is akarnánk a helyes utat követni, másodszor pedig nem is tudnánk. Most visszatérve még a teremtés állapotára, amikor Isten megalkotta Ádámot és Évát. Azt mondja az első fejezet 26. versében az Istenség, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Mit gondoltok, milyen mértékben hasonlított Ádám Éva Krisztusra? Külsőleg? Csak külsőleg? Belülről is. Na de ha belül is hasonlítottak Ádám Évára, akkor volt-e olyan bármi tulajdonsága vagy szemlélete Ádámnak, ami őt Istennel szembefordította volna, vagy őt Istentől elválasztotta volna? Nem volt. Tehát nem volt bűnrehajló természete. Ebben meg tudunk egyezni. Amint elkövették a bűnt, azonnal ott volt a bűnrehajló természet. De képzeljük el, hogy a bűneset előtt, a teremtés 7. napján, és milyen érdekes, hogy a Szentírásban, ha föllapozzuk Mózes első könyvének a 2. fejezetét, ezt olvasom, és elvégeztették az ég és a föld, és azoknak minden serege, mikor pedig elvégezi Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott volt, megszűnék a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett az Isten. Előtte pedig a 31. versben azt mondja, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. Minden egyes nap alá azt mondja, hogy jó, az ember megteremtése után azt mondja, hogy igen jó. Ezek az igeversek megerősítik, hogy Ádámban, Évában semmi hiba nem volt. A bűn elkövetésének a lehetősége ott volt náluk. Mert megkapták az Istentől a tanácsot, hogy ott van az az egyetlen fa, azt meg se közelítsék, mert amely napon esznek, meghalnak. És amint ettek, nem találták a megoldást. Nem arra gondoltak, hogy Istennél van a megoldás, mert az Istentől menekültek. Elfutottak előle, elbújtak előle. És az Isten akkor már adta nekik a bőrruhát, megértették, hogy az ártatlan megváltónak kell az életét adnia az emberekért. És csak ez lesz az egyetlen szabadulás. Jézus emiatt kellett, hogy emberré legyen. Földi édesanyától örökölte a 4000 éve elbukott emberiség tulajdonságait. De milyen mértékig? Most János evangéliumához lapozok, ahol így beszél az ige eljöveteléről. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Tehát Jézusról úgy beszél, hogy kezdetben volt, önmagában létező élete van, ezt János 5. fejezetében maga Jézus is így mondja. Tehát nem teremtmény. Ő mindig létezett. És azt mondja erről a kezdetben létező igéről a 14. versben, és az ige testé lett, és sátorozék mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jézus, amikor emberré lett, az Atya egyszülöttjének dicsőségét láttatta meg az emberekkel. Ezt jegyzi meg az evangélista. Tehát úgy lett emberré Jézus, és ezért kellett földi édesanyától megszületnie, hogy közöttünk sátorozzon, velünk együtt lakjon, az élet minden megpróbáltatásából neki is része lehessen. A kísértésekben elbukhatott volna Jézus? Igen. De nem bukott el. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Nem bukott el. De elbukhatott volna. Nem volt előre lefektetve, hogy ő nem fog elbukni. Mert fölvette a 4000 éve legyengült emberi természetet, hogy ugyanazt a próbát kiállja, amit Ádám elveszített. Ő a második Ádám, ezt is a római levélből értettük meg. Ha most Lukács evangélium a 2. fejezetéhez lapozunk, amikor ugyanez az angyal, aki az imént elmondta Józsefnek, hogy ne féljen, Lukács 1. fejezetében, hogy ne féljen elvenni feleségül Máriát, mert ő fogja megszülni Izrael szabadítóját, és akkor velünk lesz az Isten. Ezt mondja itt az angyal Máriának. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Mondanék ki Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal mondanék ki, a Szentlélek száll tereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Azért, ami születik is, szentnek hívatik Isten fiának. Ebből az igéből már több mindent megértettünk, hogy Jézusnak miért így kellett megszületni, mégpedig azt, hogy Jézusnak nem lehetett földi édesapja. Ezért kellett, hogy a Szentlélektől szülessen. Ma már tudjuk az orvostudomány segítségével, hogy egy gyermek, amikor megszületik, bizony örökli az apai ágon és az anyai ágon is a tulajdonságokat. Legtöbbször egyébként a gyermekek, gondolom többünknek ez a tapasztalata, sokkal inkább hasonlít a nagyszülőkre, mint a szülőkre. Persze a nagyszülők erre nagyon bolintanak, de ez általában tényleg így szokott lenni, tehát genetikailag elég meghatározó egy születés. De Jézus genetikájában valami különlegesség volt. Ő édesanyjától örökölte Dávid és minden azon túli felmenőjének minden alaptulajdonságát, amit örökölhet egy ember. De aki születik is, szentnek hivatik Isten fiának. Az ő apja az Isten. Az ő apja a Szentlélek, az Isten. Nem tudjuk. Nem lehet megmagyarázni, nincsenek rá emberi fogalmaink. Lehetette Jézusban bűnre hajló természet? Ebben sok adventistának megoszlik a véleménye. Mert ezen évtizedek óta, lassan évszázada folyik a harc. Magára vett a 4000 éve legyengült emberi természetet Mária révén. mindenben hasonlóvá lett hozzánk hasonlóan. Olvassuk Zsidókhoz írt levél második fejezetében, hogy mindenben hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz. Olvassuk a negyedik fejezetben Zsidókhoz írt levélben, mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Római levélben pedig nemrég tanultuk a 8. fejezetben, hogy bűntestének hasonlatosságában született meg és a bűnért. Hasonlóan, de nem azonosan. Jézusban nem volt bűn. De nézzük is meg, hogy mi ez a bűn, ami nem volt bent. Nem a bűn elkövetés, mert az, hogy nem követett el Jézus bűnt, az az atyához való ragaszkodása, és a jóval szembeni vonzalma, illetőleg a rosszal szembeni ellenérzés volt, ami Jézusban megvolt. Magyarul Jézus nem eljutott az isteni természetre, hanem ő benne megvolt az isteni természet. Ebben különbözött tőlünk. De figyeljük csak meg, hogy mi a baj az ember bűnrehajló természetével. Több kisgyermek van, anyukáknak közeli élmény a gyermek születése, amikor még beszélni se tudtak ezek a kicsik, még semmit sem tudtak csinálni, ott volt bennük az önzés. Bizony. Amikor mondjuk elképzelek egy történetet, ott van egy pár hónapos kis csecsemő, és éppen egy ismerősnél ugyanilyen korú kisgyermek van, és találkoznak a szülők, és a két kis csecsemőt egy járókába rakják. A saját gyerekünk oda se nézett a rágókára, amit kapott ajándékban, nem törődött vele. Az idegen gyerek meglátja az új, különleges tárgyat, megy utána. Mit csinál a másik? Veszi el tőle, nem? Most ilyen, hajjaj! Ilyenkor az édesanyja haragszik a gyerekre? Dehogy is. Nem. Csak akkor, hogyha megmondják, hogy ne csináld, és mégis csinálod, igaz? Tehát akkor sem igazán haragudnak rá, csak akarják, hogy ne csinálj olyat, ami a másiknak rossz. Igaz?
De a sátán régen egy szép szárnyas kígyó volt.
Igen. Egy szárnyas kígyó volt a sátán, és ezzel csapta be az embereket. És ezzel tette az emberek számára vonzóvá azt, hogy én azt akarjam, ami nekem kell. És ne azt akarjam, amit az Isten akar. Ez volt a nagy becsapásnak a lényege. És ez bennünk van. Amit meg kell értenünk ezzel kapcsolatban, azt érdemes, hogy bennünk van a rosszra való hajlam. Vajon azért, mert mi örököltük a rosszra való hajlamot az elődeinktől, ezért haragszik-e ránk az Isten, vagy nem? De ha bennünk marad a rosszra való hajlam, tudunk-e majd élni az újjáteremtett földön? Ha itt megtanultuk legyőzni, akkor sem. Mert a bűnre való hajlamot előbb-utóbb az Istennek ki kell tisztítania az emberből. Mikor fog a bőrre való hajlam véglegesen távozni belőlünk? Ha a Szentlélek teljesen betölt minket, és megtanultunk uralkodni a bőrre való hajlamon, magyarul már többet bűnt nem követünk el, azaz perfekcionisták leszünk. Létezhet ilyen?
Igen.
Mi lesz Jézus második eljövetele előtt a legnagyobb küzdelme azoknak, akik győzni fognak? Mi lesz? Van-e olyan, amit még nem rendeztem el? Akik a győzelem szélén állnak, következő pillanatban megjelenik Jézus az ég felhőiben. Mennyire látják maguk előtt Jézust? Hát biztos, hogy teljesen. Mert egész eddig abba kapaszkodtak, nem? Másképp nem jutottak volna el eddig. És ha Jézus szentségét, tisztaságát látják, magukat milyennek fogják látni? Nyomorultnak, elesettnek. Olyannak, hogyha Jézussal egy picit is megszakadna, vagy lazulna a kapcsolat, akkor nekem végem. Így van? Jákob éjszakája. Emlékszünk, Jeremiás prófétánál van, ugye a 30. fejezetben. Vajon szüli a férfi? És ha nem, akkor miért van minden férfinek a keze az ágyékán, mint a szülőnek? Mert rettenetes éjszaka az. Ez a próbatétel a Jákobon. Lehetette bűnre hajló természete az ember élet Jézusnak? Nem. Mert a bűnre hajló természet, bűn, ez az egyes számú bűn a Bibliában, aminek mindenképpen bűnök lesznek a gyümölcsei. Jézus, amikor megszületett kisgyermek volt, nagyon keveset olvasunk róla a Szentírásban, de vajon mihez vonzódott inkább Jézus? A csintevéshez, a rosszalkodáshoz, vagy pedig már akkor is az Isten akarata szerinti élethez és a jóhoz? Olyan érdekes ez a bizonságtétel, amit talán hamar megtalálok, amit az ifjúsági segítőben ír Ellen White. Az igazságra való hajlama állandó öröme volt szüleinek. Senki sem mondhatta, aki gyermeki tekintetét látta, melyen a vidámság ragyogott, hogy Krisztus ugyanolyan, mint más gyermek. Ő Isten volt emberi testben. De akkor Jézusnak óriási előnye volt velünk szemben, nem? Egyszer emlékszem rá, hogy magnókazettán hallgattam egy előadást, amit a Szüret utcai gyülekezetben tartottak, akkoriban, 90-es évek vége volt, ez azt hiszem, amikor egyik héten hetednapi lelkész tartott előadást, másik héten a kerakból tartottak előadást, és Vankózsus egyik előadása után ott egy hallgató, egy testvérnő megkérdezte, hogy hát akkor hogyan van az, hogy a bűn emléke nem volt ott Jézusnál? Ugye mi tudjuk, hogy milyen rossz a bűn emléke, mikor elkövetünk valamit, és mikor már le akarunk szokni róla, ugye bele van már szinte táblázva az idegrendszerünkben, mondjuk akár a cigarettához való ragaszkodás, az alkoholhoz, de a harag, az indulatosság, és annyi minden úgy be van szinte táblázva. Nem lehet csak úgy megszabadulni tőle. És ha ő ki se próbálta a cigarettát, akkor hogy lenne benne ez a vonzás? Akkor hogyan tudott Jézus mindenkinek a helyébe lépni? Hogy lehet példakép? Először is figyeljük meg a pusztai megkísértésnél Jézust. Mivel kísértette Sátán? Ha Isten fia vagy. Van, akik talán idősebbek, akik lehet, hogy éheztek, megtapasztalták azt, hogy nincs semmilyen nivaló. Vagy véletlenül olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs pénzünk se, meg ennivalónk sincs, és nagyon éhesek vagyunk. Kapunk-e ilyen kísértést a Sátántól, hogy egy kőből csináljunk magunknak kenyeret? Kapott már valaki ilyen kísértést? Remélem, mert akkor pszichiátert kell keresni az illetőnek, hogyha valóban. Tehát Jézus nem csak a bűn elkövetésre akarta rávenni az ellenség, hanem arra is folyamatosan, hogy az isteni hatalmát vegye vissza a saját érdekében. Tudott volna Jézus a kőből kenyeret csinálni? Miért ne? De akkor tovább megyek. Gecsemánéból, amikor Jézus szembesült azzal, hogy az emberi testben, a 4000 éve legyengült emberi testben, ő nem lesz képes végig csinálni a megváltást, a kihallgatásokat, a kínzásokat, a keresztrefeszítést. Ő nem lesz képes. Megfogalmazta mennyei atyának. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De rögtön hozzátette, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Létezhet ennél erőteljesebb testi kényszer, mint ami akkor rajta volt Jézuson? Akár a pusztában, de még inkább a Gecsemánéban? Létezhet ilyen hatalmas fizikai, biológiai kényszer Jézuson, mint ami ott volt nála? Nem. És Jézus visszamehetett volna a Gecsemánéból a mennybe? Hatalmában állt. És azt mondta mindazáltal, ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Ne féljünk ettől a gondolattól, hogy Jézusban nem volt ott a bűnrehajló természet. Ez nem jelentett előnyt neki, ez dupla hátrányt jelentett mindegyikünkkel szemben. Mert azt olvasom, ő testvér a gyengeségeinkben, de nem a szenvedélyek bírvágyában, mint egyetlen bűntelen, természetében visszaborzadt a gonosztól. Elszenvedte a küzdelmeket és a lélek gyötrelmeit a bűn világában. Nem szabad azt gondolnunk, hogy Krisztus hajlama, azaz képessége arra, hogy Sátán kísértéseinek engedjen, gyengítette emberi természetét, és ugyanazokkal a bűnös, romlott hajlamokkal rendelkezett, mint az ember. Az emberi természettel egyesült isteni természet képessé tette őt arra, hogy engedhessen Sátán kísértéseinek. Krisztus megpróbáltatása azonban itt sokkal nagyobb volt, mint Ádámé és Éváé. Mert Krisztus a mi természetünket vette fel. A bukottat, de nem a romlottat. És csak akkor rontatott volna meg, ha Sátán szavait fogadta volna el Isten szavai helyett. A bukottat, de nem a romlottat. Amikor olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ahova szeretnék most megint visszalapozni, amikor olvassuk a zsidókhoz írt levélben Pál apostol tanácsát, hogy elsodródás helyett inkább tekintsünk Jézusra, Jézus istenségére, akkor figyeljük meg például a harmadik fejezet elején, annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Figyeljünk rá! A zsidókhoz írt levélben az 5. fejezetben bemutatja ezt a főpapot, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és megszabadítatott az ő Isten félelméért, meghallgattatott. Ám bár fiú megtanult azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Nem értem. Ha Jézus Isten volt, saját magát nem szabadíthatta volna meg, istenségéből fakadóan? Hát miért nem? Miért ne? Megszabadíthatta volna is. Mit tett Jézus? Ott volt nála a megoldás, ő Isten volt. Emlékszünk rá, amikor a megszállottakkal találkozott? És mindegyik mondta, tudjuk ki vagy te, az Istennek fia. Ők pontosan tudták, mert démoni lelkek voltak. Isten fiúként bármikor megszabadulhatott volna a szenvedéstől. De ő csak olyan eszközt vett igénybe, ami nekünk is adatott. A mennyei atyától és a Szentlélektől várta egyedül a megoldást. A mennyei atyától a Szentlélek által várta a megoldást. Nem a saját lelke győzött Jézusban a kereszten, hanem az isteni Szentlélek. Emlékszünk János evangéliumában, mikor Jézus azt mondja a 10. fejezetben, hogy nekem van hatalmam felvenni az én életemet, és van hatalmam letenni, és ezért szeret engem az én mennyei atyám. Emlékszünk rá? Mikor tette le isteni lényét Jézus? Amikor emberé lett? A Kolossébeliekhez írt levélben, a 2. fejezet 9. versében azt olvasom, hogy az istenség teljessége lakozott Jézusban testileg. Tehát ha nem tette le, ott volt nála. Az atya hatalmával cselekedte a csodákat. Ez igaz. De a föld teremtését Jézus kinek a hatalmával cselekedte? Azt is az atya hatalmával cselekedte. Igaz, hogy minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. De bizonyára többen emlékeztek Példabeszédek könyve 8. fejezetére. hogy mielőtt a földnek porát teremtette volna, mielőtt a halmok megszülettek volna, én ott voltam. Teljesen úgy írja le a föld teremtését, mintha ő csak egy kézműves lett volna ott. Máshol azt mondja az ige, hogy szólt és meglett, parancsolt és előállott. Az Jézus és a Szentlélekben megnyilatkozó erők, tulajdonságok és hatalmak, azok mind az atyájé. Hogy miért van így, hogy van ez, nem tudom. De amikor Jézus föltámasztja Lázárt, amikor meggyógyítja a leprást, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor megszaporítja a kenyeret, ő az isteni hatalmát gyakorolta, nem a saját érdekében, hanem mindig másokért. Ezek bizonyítják azt, hogy Jézus valóságosan Isten fia volt, és egyúttal ember is. Mert Jézusnak nem csak azt kellett bizonyítania, hogy a 4000 éve elbukott, sőt, most már 6000 éve egyre romló embert képes megmenteni ő, hanem azt is bizonyítania kellett, hogy Ádámnak nem lett volna kötelező elbuknia. Ezért, amikor azt mondják erre a tanításra, hogy mi azt tanítjuk, hogy Ádám büntelen természetében jött el, nem igaz, mert nem volt benne bűn, ugyanúgy, mint Ádámban, de 4000 évvel egy gyengült természetet vett magára. Amikor azt mondjuk, hogy ő pontosan olyan lett, mint mi, nem igaz, mert igaz, hogy a 4000 évvel egy gyengült emberi természetet vette magára, de büntelen volt. Ezért sem nem ez, sem nem az. Mindezt miért tette így az Isten? Miért ez az egyetlen megoldása az ember megmentésének? Mert azt most a római levélből tényleg megérthettük. Nekünk, ahhoz, hogy mi valóban Isten gyermekei legyünk, és a jót tudjuk cselekedni, arra van szükségünk, hogy isteni természetre jussunk, és az isteni természet a Krisztussal való naponkénti megújított kapcsolatfelvétellel a Szentlélek által meg is maradjon bennünk. És ennek lesz a gyümölcse az engedelmesség. Magyarul, Isten az, aki hitre juttat, Isten az, aki bűnbánatot ad, Isten az, aki megbocsátja a bűnt, és Isten az, aki bennünk cselekszi a jót, és Isten az, aki bennünket elvezet a dicsőségre. És nem mi magunk. Mi ebbe csak belerondítani tudunk. Ha a saját cselekedetünkkel akarjuk minden áron az engedelmességet produkálni. Befejező gondolatként Ézsaiás könyve 59. fejezetének 20. versét idézem, amikor azt mondja, hogy és eljön Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Kívánom, hogy ezt a jákobi küzdelmet, az énünkkel, a megromlott természetünkkel szembeni küzdelmet vegyük fel, és ne nyugodjunk bele abba, ha Jézus nem uralkodhat a szívünkben. Amen.
Amen.